Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Bödecs Pál vagyok, a Halas Rádió elnöke. A stúdióban vendégeim Balog Attila református lelkipásztor és Kész Ferenc gondnok úr. A portrészű műsorunkban beszélgetünk Salánkról, a kiskolasi református egyházközségnek a testvérgyülekezetéről, hiszen a salánkiak küldöttsége most március 15-e alkalmával ellátogatott ide Kiskolasra hozzánk, és megragadjuk az alkalmat, hogy a rádió hallgatóknak is bemutassuk ezt a szép községet, ezt a nagymúltú magyar települést, és kedves vendégeinket is a református gyülekezetből. Megkérem, hogy mutatkozzanak be először saját maguk, aztán majd bemutatjuk együtt a salánki községet, meg a gyülekezetet is. Balog Attila lelkipásztor urat kérem, mióta szolgál ott Salánkon?
Köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Idén lesz 5 éve, hogy Salánkon szolgálok, ott a református közösségben. Tudni kell magáról a református közösségről, hogy egy több mint 1000 fős, 1200 fős maga a református gyülekezet. Ez a kisebb része a településnek, mivel maga a település 3500 lakosú, a többség görögkatolikus felekezetű, de nagy-nagy egyetértésben tudunk együtt munkálkodni.
De magyar nemzetiségűek ők
minden, is. Minden tekintetben az egész település egy magyar nemzetiségű település, különösen tekintve azt, hogy két oldalról ruszinok lakják a környéket. Tehát ez egy végeken lévő magyar község, magyar közösség. Tudni kell annyit rólam, hogy én magam Sárospatakon végeztem a tanulmányaimat, teológiai tanulmányaimat, ott teológiai lelkész szakon fejeztem be, illetve majd később a mesterfokozatot, miután akkreditált lett az intézmény, szintén megszereztem.
Honnan került a teológiára?
Én magam kárpátaljai születésű vagyok, egy tiszamenti településről, és már ugye március 15-e lévén párhuzamot is vonok Petőfi Sándorral, mivel a Tisza című versét ott költötte, ugye abból derül ki, ahogy leírja, ahol a kis túr siet beléje, mint gyermek anyja kebelébe. Tehát én ezen a részen születtem, ezt a községet, a Tisza túlpartján levő községet Halábornak hívják. Ez egy szintiszta református település két szomszéd településével egyben.
Ez Salánktól merre van, keletre vagy?
Ez Salánktól észak-keletre pontosan.
Kész Ferenc gondnok úr Salánkhoz született is?
Igen, először én is szeretném köszönteni a kedves hallgatókat, és hadd kezdjem úgy, hogy Talpra magyar hiva haza. Minket hívtak, és mi jöttünk. És hogy honnan jöttünk? Hát onnan jöttünk, arról a helyről, ahol Rákóczi tartotta az utolsó országgyűlését. Aki tudja a történelmet, az rögtön tudja, hogy hol van Salánk. Mert ez egy nevezetes alkalom volt, hisz Rákóczi itt hívta össze az összes hadurait, és itt tartotta meg az utolsó országgyűlését. De aki kevésbé tudja, annak körülbelül elmondom, hogy a Tiszabecsi határ átkelejtő légvonalban vagyunk olyan 16 kilométerre, és ahogy tisztetes úr mondta, a román határ az egy kicsit messze van, egy olyan 30 kilométerre körülbelül van. Én Salánkon születtem, az őseim salánkiak, szintiszta salánki vagyok. A 3. ciklusomat húzom, mint gondnok a református gyülekezetben, és büszke vagyok arra, hogy salánki vagyok, és büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, és hogy őrizhetem, meg tudtam őrizni, és meg is őrzöm, és át tudom adni gyerekeimnek, és rám bizottaknak is, hogy meg tudjuk tartani magyarságunkat. Nagyon felemelő érzés itt lenni március 15-én, látni a nemzeti szallaggal járkáló embereket, és megfogalmazódott bennünk itt a tiszteletes úr, ahogy vártunk, hogy akkor nekünk minden nap nemzeti ünnepünk kell, hogy legyen, mert mi minden nap harcolunk a magyarságunkért. Hogy így, hogy úgy, de minden nap meg kell küzdenünk. Ez nem panaszképpen mondom, mert ez nem rossz oldalból van, mert az acélt is úgy tudják edzeni, hogy tűzbe teszik, kalapálják, és minden nap verik. Hát mi is itt tudunk edződni, és mi is itt tudunk büszkén vallani, hogy magyarok vagyunk.
Jó így együtt lenni a nemzeti ünnep alkalmával, a zene után majd folytatjuk a beszélgetést Salánki vendégeinkkel. Rádióhallgatókat, Bödecs Pál vagyok, a Halas Rádió elnöke. Stúdióban vendégeink Salánkról érkeztek, Balogh Attila, református lelkipásztor, és Kész Ferenc, a református gyülekezet gondnoka, a kiskolnasi reformátusoknak a testvér gyülekezete ők. Salánkkal a kapcsolat érdekesen alakult Kiskolnason, hiszen Lajos Mihály, református lelkipásztor, aki 1958-tól 2000-ig volt a salánkiak vezetője, az ő felesége és az ő testvére kapcsolták össze a két gyülekezetet, hiszen Attiszeltől azt, hogy a testvére ide került férhez, Gáspár Imre, akkori fiatal halasi gazda feleségeként, és innen ez a kapcsolat a messzességben, ami aztán összekötötte a két közösséget most már több évtized óta, és hát örülünk, hogy ismét sikerült fölvenni a kapcsolatot egy pár évi szünet után, újra a salánkiakkal, és most itt vannak az ő küldöttségük válaszolva a mi látogatásunkra is. Hogy érezték magukat itt Kiskolnason ezekben a napokban, tiszteletes úr?
Nos, a gyülekezet gondoskodott programról, ugye tegnap előtt érkeztünk még, tegnap sikerült végiglátogatni az intézményeket, nevezetességeket, ugye a halasi csipkének a múzeumát, tehát nagy élményeket szereztünk mi mindannyian, különösen látva mindazt, ami népszerűvé tette Halast, hogy milyen aprólékos és milyen precíz munkával végzik azt a hát világhírűvé vált hungarikumot. Nevezhetjük így. Tehát mindenképpen jó élményeink vannak, tehát ugye találkozhattunk gyülekezetben a néhány személlyel, vezetőkkel, bár nagyon várjuk az alkalmat, amikor magával a gyülekezettel találkozhatunk.
Ez most vasárnap lesz, holnap, most szombaton beszélgetünk, holnap tiszteletestül fogja az igét hirdetni, és a rádió hallgatók is egy héttel később meghallgatják majd a prédikációját. De voltak az intézményekben, részt vettünk egy szép ünnepségen, a központi református iskolának a ünnepén, hogy érezte magát gondnok úr ezen az ünnepen a gyerekek között?
Őszintén szóval végigborsózott a hátam, és azt a tény szűrtem le, hogy nincs mitől tartani a magyar nemzetnek, mert van utánpótlása. Van utánpótlása, és látva azt a lelkesedést a gyerekekben, látva azt a tiszta hitet, a hazaszeretetet, úgyhogy én nem aggódnák azon, hogy elvesz a magyar nemzet, elvesz a magyar nép, sőt, azt látom inkább, hogy még jobban talál magára fele, és rájövünk arra, hogy nem is vagyunk olyan kevesen, mint amit régen belénk akarták súlykolni, hogy mi olyan kevesen vagyunk, hogy nekünk szavunk nincsen. De hogy nincs nekünk szavunk, hogy mikor ennyi gyerek kiáll, és ilyen szép verseket és ilyen szép előadásokat tart, ugyanúgy a kultúrházban is, vagy nem tudom, minek neveztük azt a közösségek házában is, hogy találkoztunk akár a több nemzetekkel is, nagyon felemelő érzés volt, és én merem mondani azt, hogy hogy ilyen érzéseket kellene minél több embernek átérezni, és akkor talán a felelőssége is mindenkinek eljutna a tudatához, ahhoz, hogy hova akarunk mi fejlődni, vissza vagy előre, hogy a mi magyarságunkat egybe akarjuk megtartani, vagy széllyel akarjuk megint cincálni a nemzetünket, mert csak egységben tudunk, egy erőben tudunk megmaradni. Ugye, ahogy Rákóczi megfogalmazta az ő zászlajára, hogy Istennel a hazáért, én is csak azt tudom mondani, hogy ha mi Istenre tekintve, akkor szerethessük a hazát, és tudjuk is szeretni, és tudunk is tenni valamit érte.
Köszönjük a szép szavakat, így legyen, és örülünk, hogyha tudtunk kicsit erőt adni, lelkesíteni, hiszen nagy szükség is van ott Kárpátalján erre az erőre, erre a lelkesítésre, főleg most ezekben a nehéz időkben. Mi a gyülekezetnek a helyzete, milyen tervei vannak, tiszteletes úr, a következőkre nézve? Esetleg az egyházmegyéről hallhatnánk-e valamit a reformátusok helyzetéről ott Kárpátalján, kicsit átfogóbban?
Nos, azt tudni kell, hogy a kárpátai református egyházban több mint 50 ezer főt számol a reformátusság. Abban három egyházmegye van. Van a legnagyobb a Bereg megyei, illetve megoszlik még az Ungi, ami a legkisebb, és az az egyházmegye, ahol mi is élünk, ez a Máramaros Ugocsai egyházmegye. Tehát ott 30 gyülekezet éli a mindennapjait. Vannak nagyobb, közepes, kisebb gyülekezetek, de mindegyikre jellemző az, hogy a reformátusságában megéli a nemzetiségét is. Tehát maga a reformátusság egy nemzeti identitást is ad. Mivel maga a kárpátai reformátusság magyar tömbű, tehát magyarok, magyarul folynak az istentiszteletek. Tehát vannak szórványhelyek, ahol igény van ukrán nyelven is igét hirdetni, de ez elenyésző, tehát inkább a görög-katolikus részre jellemző, hogy ők kevesebben vannak magyarok, mint akár ruszin nemzetiségűek. Tehát, ahogy a gondnok úr említette, valóban nekünk minden nap egy szabadságharc, mivel abban a szláv tengerben, ahol mi is élünk, ott szükség van arra, hogy a mindennapok apró dolgaiban megharcoljuk azt, hogy kik voltak az őseink, és milyen örökséget hagytak ránk, illetve kik kell, hogy mi magunk legyünk. A mostani helyzet egy elég elfajult helyzet, tudjuk a híradásokból, de annak ellenére, hogy a magyarság körében egy kis pánik hangolat lett keltve, mi még nem érezzük ennek a súlyát, és reméljük, hogy mindez békésen meg is oldódik, hogy ne legyen valóban szükség arra, hogy az ember akár odáig elmenve azért az országért, amelyben élünk, fegyvert fogjon.
Folytatjuk majd a beszélgetést a zene után ezekről a nehéz kérdésekről is itt március 15-én a Halas Rádió stúdiójában. Köszöntöm a hallgatókat a Halas Rádió stúdiójában. A portrészű műsorunkban a Salánki gyülekezet portréját szeretnénk megrajzolni, hiszen Salánkról, a Tisza mentéről érkeztek vendégeink, a halasi reformátusok testvér gyülekezetéről. A stúdióban Balogh Attila, református lelkipásztor és Kész Ferenc gondnok úr ülnek velem szemben. éppen arról beszélgettünk, hogy bizony a külső magyarok, az elszakított országrészben élő magyaroknak a helyzete minden nap egy szabadságharc, és a küzdelem az identitás megtartásáért, megőrzéséért. Habár ott azért elég nagy tömbben élnek még magyarok a határtól néhány kilométerre, és a körülöttük élő nemzetiség, a ruszinok mindig is közel álltak, vagy régebben legalábbis közel álltak a magyarokhoz. Mennyire van ez most is így, hogy a barátság megmaradt-e még az elmúlt fél évszázadban, gondok úr?
Gondolkozok, hogy is kezdjem a válaszomat. Egy szóval el lehetne azt mondani, hogy jó a viszonyunk, de egy kicsit bonyolultabb ennél a helyzet. Talán azt tudom mondani, hogy közöttünk is vannak, úgymond magyar emberek közt is vannak kevésbé jó emberek. Ezt el lehet mondani, hogy az ukránok közt is vannak kevésbé jó emberek, és vannak jó emberek is. Így semmiféle atrocitást nem érzünk. Vannak közös, személy szerint nekem is sok közös ukrán barátom van, sőt, vannak közöttük hívő testvérek is. Hát nincsen, nem érződik annyira ez a, úgymond ez a határ, amit nagyon sokan fel szoktak nagyítani, sokan másképp szokták megmagyarázni. Egy tény is való, hogy hiába azt mondjuk, és én hiszem és vallom, hogy én szintiszta magyar vagyok, és annak is tartom magamot, de a tény az, hogy Ukrajnában élünk. És az is tény, hogy ez egy külön nemzet, és ennek a nemzetnek tudni kell a nyelvét is. Legtöbb probléma onnan adódik, hogy a magyar ajkúak vagy nem tudják, de nem is akarják megtanulni az ukrán nyelvet. Ez egy rossz felfogás, az én személyes véleményem, mert így nehezebben tudnak boldogulni. Azok, akik valamilyen szinten beszélik az ukrán nyelvet, azok könnyen elboldogulnak. Sőt, azt tapasztalom, hogy ha mint egyházi személyvezető sok helyen megfordulok, és tisztelet övez bennünket, függetlenül attól, hogy mi reformátusok vagyunk, vagy bármilyen valláshoz tartozik. Az ukrán nép az Isten tisztelő nép, és megbecsüli a más felekezeteket is. Annak kisebb-nagyobb eltérések, annak kisebb-nagyobb ilyen kisebb fajta konfliktusok, de ezek ellenyészőek, ezek emberek okozzák, nem pedig ilyen nagyobb tömbök, vagy nagyobb szervezetek. Az elég felhozódott, hogy a Máramoros Ugocsa egyházmegye. Ebben ez az egyházmegye talán az, ahol a legszínesebb a paletta, mert a legkisebb egyházmegye, de viszont területre nézve a legnagyobb. Mert területre kiterjed egészen Rahóig, Szlatinaig, ahol teljesen tisztán mondani, hogy ukrán közegben van. És ez büszkeséggel tölt el a mi kárpátaljai református népünket, hogy Rahón ezelőtt, most nem tudom pontosan, de körülbelül 10 éve templomot tudtunk építeni a református magyar közösségnek. Ebben a mai helyzetben, ez azt mondom, hogy ez egy nagy szó, hogy igény volt a magyarságnak, a magyaroknak egy templomra. Egy olyan közegben, ahol százalékokban mérve esetleg 5% se éri el a magyarságot. De ez a megtartó erő, valahogy mindenki ragaszkodik ahhoz, hogy az őrizze az ő magyarságát, megtartsa. Szolványgyülekezeteink vannak Szlatinán is, és ott nemrégen ott voltunk egy delegációban, mert itt minden héten a mi megyénkből járnak ki lelkészek oda Isten igéjét szórni, vetni, és felmerült az a kérdés, hogy nem így lehetne, hogy mert nagyon szeretnének helybeli lelkész, nem így lehetne, hogy a másik oldalról, a Románia oldalról lelkészt oda hívni. Magyar, ajkú, református lelkész. Ez is azt mutassa, hogy mi milyen színes életet élünk odáta, úgyhogy mi reformátusságunkat, ez nekünk egy a hitünk és egy az életünk is, mert minden napunkban, ez minden napjainkat ezt tölti ki.
Szó esett az ukránoknak a barátságosságáról. Hadd kérdezzem meg, hogy ott azért ruszinok éltek valamikor, most ők ukránoknak érzik magukat már?
Nehéz erre a kérdésre válaszolni pontosan, mert hogyha egy ukrán nemzetiségű ülne most az én helyemben, talán ő se tudna erre pontosan válaszolni. Ők most ukránoknak vallják mindenki magukat. De ha felemeljük a Rákóczi iratait, és abban találkozunk azok a szavakkal, mondatokkal, hogy mikor Rákóczi jött át fel a hágókon, akkor az legelső katonái a ruszinok voltak, és leghűségesebb szolgái voltak.
Így tanultuk, igen.
Így tanultuk, és ez így is van, mert sokszor vannak nálunk is megemlékezések. Nem régen volt a 303. évforduló Rákóczi megemlékezésére az utolsó országgyűlésének, és ilyenkor előjönnek ezek a dokumentumok, tehát ott emlegetik a ruszin szavakat, a ruszinokat. Ünnepekor jönnek ruszinok, azt mondják, hogy ők ruszinok, de viszont valójában ukránok már, mert olyan nemzetiség, hogy ruszin...
Már nincsen.
Hát az én személyes véleményem szerint nincsen.
Igen.
Tehát látni kell azt, hogy ugye mi a második világháború után a sztálini diktatúrában, tehát maga Kárpátalján is betelepítések voltak, és ugye addig, amíg magyar, illetve ruszin lakossága volt Kárpátaljának, addig meg is értették a két nemzet egymást. Tehát ez bizonyítható a történelemből évszázadok során. Ma is nagyon sok ruszin él Kárpátalján, tehát Kárpátaljának egy 1.150.000 ezer fős a lakossága, ennek a 12% a magyarság. Ugye ezelőtt, 20 évvel ezelőtt ez még 15% felett volt. Tehát a 200 ezerről lecsökkentünk 150 ezerre. Ugye nagyon sokan elvándoroltak ide Magyarországra is. Tehát többnyire ruszinság lakja a Kárpátalját, csak ez már ugye annyira keveredett, mivel a hágon túl él az ukránság, tehát az a tömb, Lemberg, Ivano-Frankovsk, tehát az a tömb, az ukrán tömb, és nagyon sokan ugye nyugatra, magyar városokba, csak mondjam például Ungvárt, ahol még 20 évvel ezelőtt több magyar szót hallottunk, és ma már nagyon ritka, még akik magyarul beszélnek, tehát magyar nemzetiségűek, nekik is sokszor könnyebb ukránul megszólalni. Beregszázban ugye ez még nem jellemző, ott több magyar szót hallunk még, de ott is vegyes a most már a társaság. Tehát azt kell látni, hogy a ruszinság inkább falvakon él, tehát a Kárpátokban. Persze ők is települnek lefelé, ugye a Kárpátok lábához, de vannak ukrán nemzetiségűek, akik Kárpátaljára települtek.
Az ő vallásuk az görög katolikus vagy ortodox? Inkább?
Tehát az ukrán vallás az inkább ortodox. Tehát a ruszinokra inkább a görög-keleti jellemző, de az ukránok azok ortodoxok. És ez látszik is az elmúlt 20 évnek az építkezéseiből.
És nincs ebből ellentét közöttük? Mert azért ők nem annyira szeretik egymást, az ortodoxok meg a katolikusok.
Nyilván vannak ellentétek, de ezek még nem olyan nyilvánvalóak, tehát nem annyira látványosak, hogy ezt érzékelnénk a hétköznapokban.
Hát most a legnagyobb ellentét az oroszok meg az ukránok között van a mostani napokban, nem is annyira az országon belül. Gondolom, hogy mindenki most azért összefog jobban, és ezt a veszedelmet próbálja együtt megállítani, vagy szembeszállni vele, és úgy érzékeljük talán, hogy a nyitottság is nyugat felé most nagyobb az ukránokban, mint eddig volt. Hogy érzékelik otthon ezt a nyitást, vagy ezt a helyzetet, hogy tényleg így van-e, hogy fordul-e az ukránság jobban felénk és a nyugat felé, mint régebben.
Megint csak azt tudom mondani, a személyes véleményem, meglátásom az, hogy Ukrajnának egyedüli megoldása, felemelkedése csak Európán keresztül lehet. Az Európai Unión keresztül, az Európai Közösségen keresztül. Ő most az ukrán nép nagyot csalódott. Az ukrán nép nagyon csalódott, hisz ha megnézzük a történelmet, de nem csak történelemről van szó, minden napjainkról van szó. Ukrán-orosz barátság, ez azt jelenti, hogy testvér testvére. És most jön ki, hogy testvér testvér ellen. Mert nagyon össze vagyunk keveredve, hisz azt a 70 évet nem lehet csak eltörölni a történelemből, hogy 70 évig egy néphez tartoztunk, egy nép voltunk, a nagy Szovjetunió voltunk. Szabad áramlása volt, nem volt megtiltva, hogy Ukrajnába, Oroszországba, vagy Belarusziába, vagy bárhova menni, ott letelepenni. Sőt, ez volt a politika. Ez volt a politika, hogy minél jobban keveredjenek az emberek. És talán nem tudok azt mondani, minden tizedik családban vegyes család van orosz-ukránnal, itt Kárpátalján is. Tehát érződik a feszültség. De viszont az is látnivaló, és azért mondtam, hogy nagy csalódás volt ez az ukrán népnek, hogy egy olyan testvérbe bízva, akit testvérnek tartottak, az most rájuk tör, ránk tör, és fenyegeti a szabadságunkat. Mert azok a személyek, akik ott mondjuk a Majdanon voltak, és hónapokon keresztül kinyilvánították véleményüket, azt egy sorba helyezném a március 15-iekkel, mert ők is az életüket adták a szabadságukért. És egy szebb és jobb életet akartak. Nem akartak volna, és nem akarnak ezek sem másmit, többet, csak azt, amit egy embert megillet, az emberi jogokat akarják. És az orosz vezetőség pedig ezt le akarja tiporni, és el akarja törölni. Tehát nehéz helyzetet élünk meg, nehéz a helyzet, Európától várjuk a segítséget, és Európának segíteni is kell ebben, hisz Ukrajna Európa része. És hogyha Ukrajna elvesz, akkor vegyük azt komolyan, hogy Európát is komoly veszély fenyegeti.
Sok szörnyűséget is át kellett élnie annak a népnek ott ebben az elmúlt évszázadban, az elmúlt 70 évben is. Az ukránoknak is ugye milliói vesztek oda a éhínségben a 30-as években, tehát vannak ilyen szomorú tapasztalataik kommunizmusról, meg erről a történelemről, de reménykedjünk és imádkozunk azért, hogy tárgyalással és békés úton és ne fegyverekkel próbálják megoldani ezeket a konfliktusokat. Zene után majd folytassuk a beszélgetésünket kicsit Csalánkról is, meg a Tisza mentéről, a Tisza hátról, erről a gyönyörű szép vidékről. Stúdióban Salánki vendégeinkkel beszélgetek, akik meglátogattak minket most a nemzeti ünnepünk alkalmából és a testvérgyülekezetünkből. Balog Attila, református lelkipásztor és Kész Ferenc gondnok úr a vendégeink. Mi a legszebb látnivalót Salánkon és környékén, hogyha innen Kiskunhalasról bárki is oda látogat a Tisza mentére, a Tisza hátra, mit ajánlanának nekünk vendégeink?
Hát kezdeném én azzal, hogy aki Salánkra jön befele, az egy erdőn keresztül jön be, és egy folyó mellett. Bármelyik oldalról akár bennünket megközelíteni, erdő, folyó és hegy vesz bennünket körül. Nagyon szép helyen fekszik, ezért is mondtam azt az elején, hogy én büszke vagyok arra, hogy én salánki vagyok, mert ettől szebb falu talán nincsen a világon. Jó, hát ez egy kicsit ilyen, de én így látom. Sok látnivaló van Salánkon, sok nevezetesség, hát a legismertebb persze az a Rákóczi pince, ami most az Áleakim pincészetnek a tulajdona, akik megőrizték a hagyományt, a pince épségben megmaradt, maga még egy Rákóczi hordó is ott van, de igaz már csak darabokban, de rajta van a Rákóczinak a pecsétje, maga a dongák maradtak meg, a hordónak a dongái, de rajta van a Rákóczi pecsétje. Azon felül volt a Barkóczi kastély, az már sajnos az idő foga megett, ez lerombolt, de mondom, a pince maga az még épp, és fogadja a látogatókat. Van egy halastavunk, ami hát mesterséges úton, bocsánat, nem mesterséges úton, hanem kitermelése alakult ki.
Hát, kavicsbányából?
Nem kavicsbánya volt, hanem a téglagyárból onnan termelték agyagot. Ki a földet, az agyagot. De érdekes módon, hogy Salángnak ottan lett a legtisztább vize. Több mint 100 forrás számoltak meg a földből, ami feljön, úgyhogy a nagyon-nagyon tiszta víz, és nagyon szeretik a halak, rengeteg halfajta található ott, körbe ki van alakítva, ilyen stégek szépen, tehát lehet jönni hétvégekre, halászni, halászlét főzni, kis, mi úgy hívjuk őket, kis beszedkák, kis faházak, amiben meg lehet pihenni. Vannak más nevezetességeink, a Mikes kutya ott van, ami a monda szerint Rákóczinak a leghűségesre szolgálja, a Mikes Kelemen, onnan hordta a vizet fel a kastélyba Rákóczinak. Ott van egy Obelix felállítva, van egy emlékparkunk, ahol Rákóczinak a szobra áll, Szent Istvánnak a szobra áll. Van egy kő obeliszkünk, amely az elhúzottakra emlékezik, a Málenki robot elhúzottjaira emlékezik. Számtalan nevezetessége van még Salángnak. Tiszteletes úr még biztos tud többet mondani a templomainkról is.
Tiszteletes úr, kérdezem a Salángi templomnak a látnivalóiról.
Tehát maga a templom a 14. század elején épült, tehát 1390-től vannak adatok, amikor kezdték építeni a templomot, és ez a 14. század elejére fejeződött be, ugye ez még akkor katolikus templom volt.
Akkor csak egy egyház volt még.
Így van, tehát az egész település ugye az atyai kunok révén, az akkori földbirtokos révén, aki reformátussá lett családjával, így ugye a így van, tehát a reformátusság így keletkezett Salánkon, tehát ez ugye kálmáncsehi Sánta Mártonnak, aki Beregszászban is prédikátor volt, tehát az ő munkássága révén terjedt a reformáció ott a Beregvidékben, és így Salánkon is. Tehát maga a templom egy emlékmű templom jelleget öltött egészen addig, amíg át nem alakították, mivel ugye a település az nőtt, és szükség volt nagyobb templomra, nagyobb közösségi helyre. Aztán egyszer nyújtották a templomot, és egykori elődöm Horkai Lajos lelki pásztor, aki a Beszélő kövek című könyvét írta, leírta, hogy maga a templom egy gótikus stílusú templom volt, bolthajtásos mennyezettel, és ezt a bolthajtást sajnos leszették, tehát magát a templomnak a tetőzetét lebontották, és így bővítették ki. Majd pedig 1936-ban, ez már a Horkai Lajos idejébe, mivel akkor is a magyarságot nőtt, illetve a maga a reformátusság, akkor egy északi szárnyot építettek még ehhez a templomhoz, tehát jelenleg 1000 főnyi hely biztosított.
És van, hogy tele van ez a templom 1000 fővel?
Nagyon ritka alkalom, hogy tele legyen, ez különösen inkább karácsonykor. Tehát ugye, ahogy említettem, a településnek több mint a fele görögkatolikus, és ebben az ünnepben nagyon sokan görögkatolikusok is ellátogatnak hozzánk az istentiszteletre, és viszont reformátusok is mennek az ő alkalmukra, ami ugye később van. És ezeken az alkalmakon tele szokott lenni a templom. Volt személyes élményem, amikor 2009-ben oda kerültem Salánkra, és az első karácsonyi szolgálat szenteste, és annyira megtelt a templom, hogy lócákat kellett behozni, mert nem volt már ülőhely. Tehát azóta egy-két alkalom volt még ilyen, megemlíteném egy ifjúsági találkozó, ahol 2000 fiatalt tudtunk vendégül látni, akár csak egy napra, de azt megelőzően ugye evangelizációs hét volt a gyülekezetben, és azt megelőző este is annyira tele volt a templom, jöttek szomszédos falvakból fiatalok, idősek, hogy akkor is lócákat kellett bevinni. Hát ugye az egyértelmű, hogy a 2000 fiatal az nem fért be, így a templomunk körül van egy nagy park, nagy tér, ahol hangfalakat helyeztünk, és így lehettek részesei a kint ülő fiatalok is magának az alkalomnak.
Hát kívánjuk, hogy a kiskalasiak közül egyre többen látogassanak el a Tiszahátra és Salánkra is, és kívánjuk, hogy hamarosan útlevél nélkül lehessen majd menni, hogy tényleg teljesüljön a vágyuk, hogy az Európai Unióhoz tartozhassanak, közel jöhessenek még inkább hozzánk, és a határok így megszűnjenek. Kívánjuk, hogy jó útjuk legyen majd visszafelé. Adják át üdvözletünket az otthoniaknak, a salánki reformátusoknak, a kárpátaljai testvéreinknek.
Köszönjük szépen, és nagy-nagy szeretettel várjuk mi is a halasi testvéreket Salánkon.
Köszönjük. Még egyszer én is azt mondom, és nincs távolság, ha van akarat, mert távolságot le lehet küzdeni. Hit, remény, szeretet az összeköt bennünket, és akkor eltűnnek a távolságok. Én is Istentől megáldott békés ünneplést kívánok minden halasi hallgatónak, és Isten áldjon meg bennünket.